Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy így szólíthatunk téged. Köszönjük, hogy járulhatunk oda eléd, mint a te gyermekeid, és te úgy fogadsz bennünket, mint a te gyermekeidet, és örülsz annak, amikor mi hozzád megyünk. Köszönjük, hogy te készítettél ma is, mára is számunkra lelki jeledet, olyan bátorítást, olyan üzenetet, ami fontos lehet a mi életünknek a vezetéséhez. Vágyunk Istenünk arra, hogy ma is legyen találkozásunk te veled és egymással. Kérlek, hogy szenteld meg számunkra ezt az előttünk álló órát, adj üzenetet, és bátoríts bennünket a te ígéden keresztül. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, egy közös éneket fogunk énekelni, a 287-es számú éneket az énekeskönyvünkből. Az ének címe: Atyám a mennyekben, folyvást vigyázz rám. 287-es. Mai napnak a témája majd az lesz, hogy Isten a mi mennyei atyánk, és hogy mit jelent ez az életünkre nézve, mit jelent az, hogy Isten gyermekei lettünk, vagy lehetünk. Erről majd a délelőtt és a délután ége is majd talán erről fog szólni. Délután így a kapcsolatok sorozatot folytatjuk, így az Istennel való kapcsolat lesz a téma. Délelőtt pedig sokkal inkább majd Istennek az atyai szívét fogjuk majd megvizsgálni, és délelőtt is és délután is ugyanazt az igeverset fogom felolvasni, amit mindannyian nagyon jól ismerünk, a tékozló fiúnak a példázatát. De még mielőtt erre a témára rátérnék, kérném a tanárokat, és Ági téged is, hogy gyertek ide előre, szeretnélek benneteket köszönteni egy igeverssel, gyertek! Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok közöttünk, és készültünk a következő hétre már hetekkel ezelőtt imádságban. És várakozunk arra, hogy sok áldásban lehessen majd részünk, különösen azoknak, akik részt vesznek majd ezen a héten, ebben a táborban. Azt az igét, amit választottam, az első korintusi levélben lehet olvasni. Annak a 15. fejezetének az utolsó verse. Lehet, hogy ezt nehéz lesz fordítani. Igen. Tehát így hangzik az ige magyarul. Van angol biblia, úgy még jobb lesz majd, hogyha kikeresik a testvérnek. Tehát első korintusi levél 15. fejezet, 58-as verse. Addig magyarul olvasom a verset. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Sikerült megtalálni? Jó. Ez az ige fáradozásról beszél. Fáradtságos munkáról. És a következő hét egy ilyen hét lesz, fáradtságos munkából teljes. De bátorít bennünket az ige arra, hogy az ami szolgálatot mi az Úrért végzünk, az nem hiába való. Hogy meg lesz ennek a jutalma, hiszem és tapasztalom, hogy már itt a Földön is sok jutalomban van részünk. De legfőképpen majd, amikor hazaérkezünk, a mi mennyei atyánktól kapjuk a jutalmat. Úgyhogy bátorítalak, kedves testvérnők, hogy legyetek rendíthetetlenek. Legyetek szilárdak. És buzgolkodjatok az Úr munkájában. És mi pedig ígérjük, hogy imádkozunk értetek egész héten, és ha bármiben tudunk segíteni, akkor számíthattok ránk. És most átadom nektek a szót, hogyha van néhány gondolatotok, üzenetetek, akkor azt megoszthatjátok a gyülekezettel.
Good morning. Jó reggelt. As you know, when we come for the children's program, we always bring a theme that we teach around a theme.
Amikor jövünk gyerekeket tanítani, mindig van egy témánk, ami köré sorakoztatjuk a dolgokat.
This year the theme is treasure.
Ezen a héten a kincs lesz a téma.
So we have a lot of fun activities exploring what treasure is, of course, in the context of English.
Tehát nagyon sok jó kis feladatot hoztunk azzal kapcsolatban, hogy mi is ez a kincs, persze angolul és az angollal kapcsolatban.
As I was sitting at the breakfast table with Agi,
ahogy ma reggel ültem a reggeli asztalnál, reggeliző asztalnál Ágival,
we realized that in 2010 was the first year I was here.
Rájöttünk, hogy 2010-ben voltam itt először.
What a treasure it has been to come to know you as friends.
És milyen kincs volt megismerni benneteket barátainként.
The opportunity to make new friends.
És a lehetőség most, hogy új barátot szerezzünk, vagy barátokat.
And I look forward to the treasure of this year being with you again.
És milyen kincs az, hogy megint veletek lehetünk ebben az évben.
Thank you.
Köszönöm.
Greetings.
Szeretettel üdvözöllek benneteket.
From New York in the United States.
Amerikából.
I just want to say, even though our home is far away,
azt szeretném mondani, hogy bár az otthonunk messze van,
our hearts are close here.
De a szívünk az sokszor nagyon közel van hozzátok.
Thank you for always welcoming us.
Köszönjük, hogy mindig szeretettel fogadtok bennünket.
And making us feel at home.
És hogy azt tehát úgy érezhetjük magunkat, itthon érezhetjük magunkat.
You are truly our brothers and our sisters.
Igazán a testvéreink vagytok.
Thank you. I hope to see you all around this week.
Köszönjük, és reméljük, hogy találkozunk ezen a héten valamikor.
Próbálok magyarul. Köszönetet hozom az Ed Parkvárosi gyülekezetből és a Perry Baptist gyülekezet Michiganból, és örülök, hogy itt lehettek megint itt Julán a angol tanfolyam, és szerintem ez a két év vagy három év ezelőtt volt az utolsó, amit itt voltam, és mindig az jó, hogy visszajövök, és megismerni minden, és építeni egy jó kapcsolás a diákkal, és az emberek, a gyulai emberekkel, és ez a reménységünk, hogy lehet egy kapcsolás a gyulai emberekkel, és a gyülekezeti emberekkel, és lehet mondani nekik az igazságot, és lehet lesz egy kapcsolás Jézussal is. Akkor örülök, hogy itt leszek, és köszönöm szépen minden, amit te csinál itt, Gyulán. És...
Köszönjük szépen. Nagyon jó beszélsz magyarul, legalább annyira jól, mint amennyire én angolul. Én szeretnék jobban tudni, nem magyarul, angolul, úgyhogy remélem, hogy tőletek is tanulhatok majd néhány szót. Kérném a testvéreket, hogy álljunk fel, és imádkozzunk most a testvérnőkért, és a következő hét áldásaiért. Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük neked a mi testvérnőinket, akik eljöttek ide hozzánk nagyon messziről, azért szánták ide az ő idejüket, hogy szolgáljanak ebben a városban. Kérlek Istenem arra, hogy áld meg az ő fáradozásukat, az ő szolgálatukat, az ő munkájukat. Add Uram, hogy legyen sok gyümölcse, találják és lejjék meg az örömüket ebben a szolgálatban. Imádkozom Istenem a gyermekekért és fiatalokért, akik majd részt vesznek így a következő héten a tanításokon. Imádkozunk azért, hogy az angol nyelven kívül belőled is hadd lássanak meg valamit, és ismerjenek meg belőled valamit. Imádkozom a családokért, szülőkért, akik hozzák a gyermekeket, hogy ővelük is hadd tudjunk kialakítani kapcsolatot. Így oda tesszük eléd a következő hetet, és kérjük, hogy te munkálkodj és járj előttünk a te dicsőségedre. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és ti is foglaljatok helyet. Az ige hirdetésre készülve még egy éneket fogunk énekelni, a 251-es számú éneket. Az ének címe Istennel én megbékélek. Testvérek, ha van nálunk Biblia, akkor keressük ki Lukács evangéliumának 15. fejezetét, és a 11. versétől fogom olvasni az ismert ige szakaszt. A gyülekezet pedig fennállva hallgassa az igét. Tehát Lukács evangéliuma 15. fejezet 11. versétől az ige így hangzik. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik a kenyérben, én pedig itt éhel halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt a történetet, amit nagyon jól ismerünk, de köszönjük, hogy erre a mai napra hozod elénk újból, hogy újból emlékeztes azokra fontos igazságokra, amik az életünkben nagyon lényegesek, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és te a mi atyánk, és szeretnénk megérteni, hogy mit jelent ez a mi életünkre, a mi kapcsolatunkra nézve. Szeretnénk meglátni annak a felelősségét is, hogy mit jelent a te gyermekekként élni itt ebben a világban, és forgolódni és képviselni téged az emberek között. Taníts bennünket, Urunk, most is ezáltal az ige által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát a mai témánk, amit a délelőtre így kitűztünk, az az atyasság és a fiúság. Azért is ez a témánk, az áhítat írói is ezt a témát nem ugyanezzel az igeverssel, de majd előkerül az Ézsaiási ige is, mert apák napja van. Általában az anyák napját tudjuk, hogy mikor ünnepeljük, talán az atyák napját viszonylag kevésbé, meg nem is olyan, nincs is olyan hagyománya az atyák napjának, hogy megünnepeljük. Talán az Egyesült Államokban sokkal inkább, mint itt Magyarországon, de talán már kezd ez is bejönni a köztudatba, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert hogy a családokban nagyon lényeges az apáknak a szerepe, és a gyülekezet életében is egy nagyon különleges helyzetben vannak a férfiak, és kell, hogy foglalkozzunk, és újból foglalkozzunk gyülekezetileg is, de társadalmilag is azzal, hogy hol vannak a férfiak, és hogy a helyükön vannak-e a férfiak. Úgyhogy remélem, hogy így tanulunk majd nem csak férfi testvérek, hanem nőtestvérek is ezen a mai délelőttön. Amikor ezt a példázatot olvassuk, akkor azt a címet adták a szerkesztők ott, akik a Bibliát összeszerkesztették, és ez nem a kijelentett Biblia, hanem akik összeválogatták a Bibliát, hogy a tékozló fiú, így ismerjük ezt a példázatot. Tehát ez nem a Jézus által adott címe ennek a példázatnak, de talán azt érezzük ebből a címből, hogy ennek a történetnek a főszereplője az az elveszett fiú. És jobban szeretem ezt az elveszett fiút egyébként használni, mert a történet, vagy ez a példázat egy nagyobb példázat csomagba hangzik el, ahol az elveszett juh, az elveszett drachma és az elveszett fiú története hangzik el. De lehetne mondani, hogy a történet főszereplő az otthon maradt fiú, hiszen alapvetően Jézus farizeusoknak, írástudóknak mondja ezt a példázatot, és tulajdonképpen arra a fiúra van kihegyezve a történet. Ugyanakkor azt is lehet mondani, és talán sokkal fontosabb, hogy a történet főszereplője mégiscsak az apa. Az, akit talán jobban megismerjük, az ő szívét. És jó lenne, hogyha mai délelőttön is a példázatból nem a fiúval fogunk foglalkozni, sem az otthon maradt, sem az elment fiúval, sokkal inkább az atyával. Hogy megismerjük azt, hogy milyen a mennyei atya, milyen szíve van a mennyei atyának. Nagyon tetszik nekem az a kép, nem tudom, hogy mennyire látható. Tulajdonképpen, aki megfestette, az azt a jelenetet akarta megfesteni, amikor hazatér a fiú, és az apja magához öleli az ő fiát, és felemeli. Ugye ott a képen azt látjuk, hogy ahogy emeli föl a fiát, ott az árnyékba pedig azt látjuk, hogy ott van egy apa, és a kezében egy kis csecsemő. Milyen érdekes dolog, amit kifejez talán ez a művész, hogy amikor mi Istenhez járulunk, amikor hazatérünk, akkor bármilyen idősek is lehetünk, bármilyen életkorúak is lehetünk, úgy ölel magához a mi mennyei atyánk, mint az ő gyermekeit. Kis csecsemők vagyunk az ő kezébe, akinek nagyon örül. Ezt a pillanatot a Biblia újjászületésnek is nevezi, és az ember, amikor megszületik a világban, nem felnőttként születik, nem úgy születünk meg, hogy már így készen vagyunk, már egyetemi végzettséggel rendelkezve születtünk volna meg, hanem csecsemőként születtünk meg erre a világra. Döbbenetes számomra a Bibliából, hogy maga az Isten fia is csecsemőként jött el a világba. Ezzel is nagyon fontos üzenetet mond el számunkra, majd karácsonykor erről fogunk sokat beszélni. De hogy mit jelent az, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy kapunk egy új esélyt Istentől, hogy újra indulhat az életünk, az, amit már annyira elrontottunk, Hiszen ez a fiú is annyi minden rossz döntést hozott az életébe, és annyi sok mindenért ő érezhette a vádlást a szívébe, és lelkiismeret furdalása lehetett, és mégis az atya, amikor hazajön, akkor azt mondja, hogy mindez felejtsük el, kezdjük előről. Ez a kegyelem, testvérek. És nagyon fontos, hogy megértsük a Bibliából az Istennek a gondolatait, az érzéseit, hogy megértsük azt, hogy mit jelent a kegyelem. Mindannyian ebből a kegyelemből élünk, és ez a kegyelem az, ami megtartja az életünket, és erre a kegyelemre van szükségünk minden egyes napon. Az atyaság a Bibliában egy nagyon fontos igazság, és Jézus Krisztus, amikor az ő szolgálatáról beszélt, azt mondja, hogy kijelentem a te nevedet az embereknek. Ezt mondja János 17:6-ba, de vajon melyik nevet jelentette ki Jézus az Istenről? Vajon a Jahve nevet, vagy ahogyan a Jehova tanúi mondják, a Jehova nevet jelentette ki Jézus az emberek számára? Én azt gondolom, hogy nem. Vajon az Adonai nevet, vagy az Elohim nevet? Egyiket sem. Sokkal inkább azt a nevet, ami így hangzik, hogy Abbá, vagyis Apa. Nagyon fontos, hogy Istent ismerjük, mint Urat, ismerjük, mint Királyt, de ismerjük úgy, mint Atyát. És nagyon sok ember csak ismeri Istent, mint Urat, akitől fél, akitől retteg, akinek meg kell felelni, akinek elvárásai vannak, aki megbüntet, hogyha nem úgy teszünk, ahogyan ő szeretné, de nem ismeri Istent úgy, mint egy szerető atyát. Pedig az Isten, Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy az emberek megismerjék Istent úgy, mint atya. Ismered-e már Istent úgy, mint atya? Nagyon sok embernek azért is probléma egyébként Istent, mint atyát megismerni, mert az atyasággal kapcsolatban vannak rossz tapasztalatai. A saját édesapjukkal való kapcsolatban, vagy éppen a férfiakkal, a felnőttekkel való kapcsolatában sok negatív dolog, és ezért számára egy ilyen negatív apakép alakul ki. Talán vannak olyanok, akik így nem tudják megérteni, de majd erről egy picit később. Amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és azért senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Vagyis Jézus az ő szolgálata során az atyához akar elvezetni bennünket. Oda vezetni az atyához. Ez egy fontos igazság. Az Ószövetségben már nagyon homályosan, de benne van az atyaság gondolata, de ez nagyon homályos kép volt. Éppen a mai napra kijelölt igeversünk az Ézsaiás könyvében olvassuk azt az első fejezetben, hogy halljátok meg eget, figyeljetek föld, mert így szól az Úr, fiamat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Itt már megjelenik az, hogy Isten úgy hívja az ő gyermekeit, az ő népét, hogy fiam, akit felneveltem. Ez már egy nagyon fontos, szinte új szövetségi kijelentés. De talán még szebb az, amit a Hóseás könyvének a 11. fejezetében olvasunk, amikor így hangzik, még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a báványoknak töményeztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viselem gondjukat. Emberi kötelékkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki az arcához emeli gyermekét, jóságosan enni adtam nekik. Ez azt gondolom, hogy az Ószövetségi kijelentésnek az egyik csúcsa. Lehet, hogy eddig annyira nem is vettük észre, vagy egy kis profétákkal úgy vagyunk, hogy hát azok már nagyon az új Ószövetségnek a vége, néha hát is lapozgatjuk, de meggyőződésem, hogy ilyen nagyon fontos kijelentés ritkán adatott az Ószövetségben, amikor meglátta Hóseás Istent úgy, mint atyát, aki annyira jóságosan bánik Izraellel, mint az apa gyermekével, aki tanítgatja járni, aki ételt ad számukra, aki gondoskodik felőle, és milyen szép ez a kép, hogy úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Hát ez szülők, nagyszülők, pontosan tudjátok, hogy mit jelent az, amikor a pici gyermeketeket megfogjátok, és így fölemelitek. Ez mennyire szereti a gyerek, kicsit visít az örömtől, hogy örömébe, hogy apa fölemel engem, és az milyen jó az apának, amikor látja örülni az ő gyermekét. Van ilyen megtapasztalásban részünk? Nagyszülőként is jó, bár akkor már lehet, hogy kicsit nehezebb emelni a gyermeket, az unokát. De hogy az Isten így bánik velünk, nem döbbenetes? Így akar bennünket, az ő gyermekét így fölemelni az ő arcához. Hogy örüljünk mi is, úgy, ahogy a gyerek örül, mikor fölemeli az ő apja, így örül az én szívem, amikor egyszer csak Isten így megragad, és fölemel az ő arcához. És örül az atya is, amikor így ölelhet magához bennünket. Ezek csodálatos igeversek, amik már az Ószövetségben elrejtetten megjelennek, a bölcsesség irodalomban különös szempontból, mikor végig, mint az apa a fiát tanítja, ez jelenik meg. Ezek fontos igazságok, amik az Új Szövetségben fognak kiteljesedni, hogy az Atya Istent megismerjük. Aztán nem csak Jézus az, aki elvezet bennünket az Atyához, és tanít minket az Atyáról, hanem a Szentlélek munkája is az életünkben azt jelenti, hogy a Szentlélek is elvezet az Isten mélyebb megismerésére, az Atyának a megismerésére. Azt mondja Róma 8.15, mert nem a szolgaság lelkét kapjátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Értjük, testvérek, hogy amikor az Isten lelkét adta a szívünkbe, akkor azt mondja, nem a szolgasság lelkét, a fiúság lelkét kaptuk, aki által együtt kiáltjuk, hogy Abbá, Atya. Milyen nagyszerű, amikor ezt a hívő ember hittel ki tudja mondani Istennek, hogy Abbá, Atya. Galata 4.6, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Milyen nagyszerű, ugyanaz az igazság, hogy a Szentlélek, akit kaptunk az életünkbe, belül a szívünk mélyéről kiáltja, hogy Abbá, Atya. A Szentlélek által ismerjük fel, hogy Isten a mi atyánk, és ennek a fontos igazsága. Nagyon nagy kérdés az, hogy kik Isten gyermekei. Sokan úgy vannak vele, hogy hát Isten gyermeke, mindenki Isten gyermeke, nem? Tehát mert Isten mindenkit teremtett, de a Biblia szerint nem mindenki Isten gyermeke. Azt mondja János az ő evangéliumában, akik befogadták őt, mármint Jézus Krisztus, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Vagyis a természetes születés révén mi nem születünk Isten gyermekének, hanem az újjá születés révén leszünk Isten gyermekeivé. Volt, hogy valakitől megkérdeztem, mert mindig imádkozta mi atyánkot. És kérdeztem azt, hogy miért imádkozod ezt az imádságot, hogy mi atyánk? Mikor tudom azt, hogy nem vagy te Isten gyermek, nem vagy még megtérve, hát neked még nem atyád az Isten. Tudjátok azt, hogy a mi atyánkot az Isten gyermekei imádkozhatják? Nem akárki szólíthatja úgy az Istent, hogy mi atyánk, csak aki megtért, újjászületett. Most ha valaki odajön a játszótéren, és azt mondja nekem egyik gyerek, hogy apám, mondom neki, hát biztos szeretlek téged, de nem vagyok az apád. És nagyon sokan úgy vannak, hogy mondják, hogy mi atyánk, közben nem Isten az atyuk. Mert még nem tértek meg, még nem születtek újonnan. Meggyőződésem, hogy Isten gyermekeinek az előjoga, hogy atyának nevezhetik az Isten. Ez egy csodálatos ajándék nekünk, akik újjá születhettünk, hogy így szólíthatjuk meg az Isten. A nagy kérdés tehát, és ezt szeretném, hogyha mai napon magunknak is feltennénk, hogy te már Isten gyermeke vagy-e? Vagyis újjá születtél-e nem testtől és vértől, sem a férfiú akaratától, hanem az Istentől, mert akkor neked is már Isten lett az apád. De ha még ez nem történt meg, hanem lehet, hogy csak úgy vallásos ember vagy, aki eljár imaházba, aki néha olvasol Bibliát, néha imádkozol, de nem történt meg az a csoda az életedbe, hogy az Isten a te atyáddá vált, akkor a mai napon megtörténhet ez veled. Hogy odaállsz Isten elé, és azt mondod, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. És én nem vagyok méltó arra, hogy a te fiadnak nevezzenek. Én akár a béreseid közül is lennék egy, de amikor oda megyünk az atyához, az atya már fut elénk, és átölelés azt mondja, íme, itt van az én fiam, aki elveszett és megtaláltatott, aki meghalt és feltámadott. Hát milyen nagy csoda az, amikor megtörténik ez egy ember életébe, és megtörténik ez egy gyülekezet életébe, akár ezen a mai délelőttön is. Csak ismerd fel azt, hogy neked erre szükséged van, hogy te még nem vagy Isten gyermeke, hogyha még nem vagy az. Mit jelent tehát az atyaság? Az első dolog azt jelenti, hogy védelem és biztonság és támasz. Tudni az, hogy Isten olyan a mi életünkbe, aki figyeli és látja az életünket, és semmi olyan dolog nem történhet veled, amiről ne tudna az atya. És lehet, hogy ezt sokszor tudjuk, és fel is ismerjük, de hogy ezt mind megélni talán nehéz helyzetekbe. Volt olyan ember, akit börtönbe zártak az ő hitért, volt olyan, akit kivégeztek az ő hitért, és mégis meggyőződése volt az, hogy minden támadás és minden egyes bántalmazás arról tud az ő atya. És ha megengedi, akkor erőt is ad ahhoz, hogy ezt elviselje. Tudjuk és látjuk-e és tapasztaljuk-e, hogy a mi mennyei atyánk védelmez bennünket, ott áll mögöttünk, és nem engedi, hogy bármi történjen velünk. Jövő héten érettségik lesznek, talán mennek érettségizni. Tudod-e azt, hogy a mennyei atya ott áll melletted? És segíteni fog, és védeni fog téged. Vagy valakinek lehet egy nehéz helyzet, nehéz vizsgája lesz jövő héten. Felismered-e azt, és van az a bizonyságot, hogy az én mennyei atyám ott van és támaszom, aki figyel rám. A következő, az atyának a feladat, az a gondoskodás. Gondoskodik az atya az ő gyermekeiről. Ezért mondja a Biblia, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit tesztek, mit isztok, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindenre szükségetek van. Megint előkerül ez a kifejezés, hogy tudja a ti mennyei atyátok. Mert az Isten egy atya, és az atyának az a feladata, hogy gondoskodjon a családjáról. Ez a fizikai apáknak is a feladata. Hát milyen apa az, aki nem gondoskodik a családjáról? Aki elmegy, elszórakozza a pénzét, és nem ad otthon, és nem, hát azt mondom, az egy semmire kellő ember. És meg kell térjen ebből az állapotából, mert az apának az egyik feladat az, hogy tessék gondoskodni a családról. És a mi mennyei atyánk egy jó atya, aki gondoskodik rólunk. És ezért nem kell aggodalmaskodnunk. Még akkor sem, amikor talán kicsit nehezebb időszakok az életbe, akkor is tudni és bízni abba, hogy az én atyám figyeli és látja az én szükségeimet. És az Isten nem mindig az igényeink szerint tölt be bennünket, hanem sokkal inkább a szükségeink szerint, de a mi szükségeinket be fogja tölteni. És erre van ígéret a Szentírásban. Az apának a feladata a tanítás. Ez sokszor egyébként férfiak ma azt gondolják, hogy majd az iskola majd tanítja a gyereket, vagy a vasárnapi iskola majd elvezeti majd hitre a gyereket, vagy majd az anyuka az sokkal több időt tölt a gyereket. De a bibliai rend szerint az apák feladata az, hogy tanítsák a gyermekeiket, főleg hitre neveljék a gyermeküket. És az Isten, mint jó mennyei atyánk, teszi ezt velünk, tanít bennünket. Nem véletlenül vagyunk imaházba, mert ilyenkor a mi mennyei atyánk tanít bennünket. Arra, hogy hogyan éljünk az életünket, hogy mik a veszélyek az életbe, mik azok, amik felé elinduljunk az életünkbe, figyelünk-e a mi atyánk hangjára. Bízunk-e abba az ő tanácsaiba, hogy ha aszerint fogunk élni, akkor jól fog működni az életünk. Tehát a tanítás az atya feladata. A példaadás. Igaz ez a földi apákra is, hogy tudnak-e fölnézni ránk a gyermekeink, és azt mondani, hogy szeretnék olyan lenni, mint apa te. Mert látom az életedet, látom, ahogy beszélsz, látom, ahogyan szereted az Istent. Példa. De mennyivel inkább a mi mennyei atyánk. Hát példa előttünk az, ahogyan ő gondolkodik, ahogyan kifejezi magát az Isten igéjébe, és szeretnénk hasonlítani, ami mennyi apánkra, Krisztusban. Mert Krisztus hasonlít az atyára, és mi pedig, hogyha megtértünk, akkor Krisztusban mi is fiúság lelkét kapjuk, krisztusivá válunk, elkezdünk hasonlítani a mi legfőbb példaképünkre, ami mennyei atyánkra. Ma nagyon sok példaképet lehetne magunk elé tenni, fiataloknak mindig megvannak az aktuális sztárok, vagy aktuális példaképek, akiket követnek, de a legfőbb példaképünk előttünk, ami mennyei apukánk, akihez én szeretnék hasonlítani. De nem csak tanít bennünket a mi atyánk, hanem nevel bennünket, és a neveléshez hozzá tartozik az, hogy néha keményebben fog bennünket, mert azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogyha nem üt meg bennünket, akkor nem fiak vagyunk, hanem fattyak. Néha keményebben is nevel bennünket a mi atyánk, de az is a hasznunkra válik. Isten még nem a mai reformpedagógián nőtt fel, tehát őt még nem úgy oktatták, hogy a pszichológusoktól kért volna véleményt, hogy hogyan kell nevelni a gyermeket. Talán jobb lenne, hogy a pszichológusok konzultálnának inkább Istennel, hogy ő mit gondol a nevelésről. De Isten, mint jó atya, jól neveli az ő gyermekeit, amit néha mi nem szerettünk, mert néha azt érezzük, hogy most kicsit keményen bánik velünk a mi atyánk. De olyankor meglátjuk-e azt, hogy amikor keményebben bánik, azt is azért teszi, mert szeret. És nem azért büntet minket, nem azért ver meg bennünket, mert most haragszik, és most azért, mert most dühös, és most nem tudja a féken tartani az indulatait, és most rajtunk éli ki az ő frusztráltságát, hanem azért, mert megérdemeljük. És azért, mert hogy ezáltal is minket fog megváltoztatni. Ez is egy fontos igazság. Atyának lenni azt jelenti, hogy tekintélynek lenni. Hogy ott van előttem, és tisztelem az én. Ugye nem véletlenül az a egyik fontos parancsolat, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. Vajon nem azért, mert hogy a legfőbb tisztelet és tekintély az Istennek jár ki. És hogyha én a földi szüleimet nem tisztelem, akkor hogyan tisztelem majd a mennyei atyámat? Tisztelet kifejezése az ember részéről. De hadd mondjam el, hogy nem csak az Istennek, mint atyának feladata ezeket a dolgokat betölteni, hogy védeni, gondoskodni, tanítani, példát adni, nevelni, tekintélyen rendelkezni, hanem minden földi atyának ez a feladata. És gyakran azt látom, hogy az az akadálya annak, hogy az emberek megismerjék Istent, mint atyát, hogy nincsenek atyák a földön. Hogy kevés az atya. Hogy kevés az atyai szívű férfi ezen a világon. Sok mi haszna férfi ember van, aki saját magával törődik, aki jellemtelen, aki jellemében torzult ember, nem igazi atyák. És férfiak, nekünk azt gondolom, hogy a Biblia nagyon fontos üzenetet ad, hogy képviselni Istent úgy, mint atyát, hogy megismerhető legyen Isten atyai szíve. Ezen nagyon kell dolgozni és gondoskodni. Csak egy példát hoztam, lehet, hogy ismeritek ezt a történetet egy igazi atyáról. Talán hallottátok már ezt a történetet, Dick és a fia Rick Hoyt. Ez a Rick 62-ben, és úgy született ez a kisfiú, hogy a köldök zsinór a nyakára tekeredett, és ennek súlyos következményei lettek, teljesen béna lett a fiú. Az orvosok azt mondták róla, hogy ezt a fiút intézetbe kell helyezni, mert semmilyen életre nem képes. Tehát ő nem fog tudni kommunikálni a világgal, és pláne nem lesz teljes az ő élete. De az ő szülei, ők hittek abban, hogy ez a fiú, őt az Isten adta nekik. És elkezdték szeretgetni, és észrevették azt, hogy a fiú reagál arra, amit mondanak neki. Hogy mosolyog akkor, amikor ők mosolyognak, és szomorú akkor, amikor ők szomorúak, És találtak egy olyan lehetőséget, hogy tudtak vele úgy kommunikálni, hogy a fejével, ahogy biccent, azt valamilyen számítógép lefordítja, és tudnak vele beszélgetni. És egyszer csak ez a fiú elmondta tolószékbe ülve az, hogy a szívének a vágya az, hogy szeretne futni egy futóversenyen. Hát hogy fog futni ez a fiú egy futóversenyen? Az apja gondolt egyet, soha életében nem futott, hogy majd ő fut a fiával, hogy ő lesz a fiának a lába. Először elkezdtek futni 5 kilométert, aztán később beneveztek egy maratonra, ahol nem tudták, hogy most ők tolószékesek, vagy milyen kategóriába lehet őket beilleszteni. Hát el is utasították őket, ők nem vehetnek részt a versenyen. De az apa annyira kitartó volt, hogy évek múltán mégiscsak részt vehettek a versenyen. Majd még nagyobb álmuk lett, amikor a fiú azt mondta, hogy van egy ilyen verseny, ami Ironman, ami azt jelenti, hogy úszás, kerékpározás és futás. És nem kevés kilométer ez, most nem tudom pontosan, hogy mennyi, de hogy itt több, mint egy maratont kell lefutni, és rengeteg több száz kilométert kell kerékpározni, és több kilométert kell úszni. És ez az édesapa benevezett az ő fiával az Ironman versenyre, és ezt is teljesítették. És amikor a fiú az apjáról beszél, ezzel a kis készülékkel, akkor azt mondja, hogy nem kétséges, az apám az évszázad édesapja. Nézzük meg, itt van ez az ember, aki az ő fiáért mindent megtesz. És tudjátok, testvérek, amikor ezt a példát látom, akkor úgy elszorul a szívem, egyrészt azért, mert ilyen a mi mennyei atyánk. Mi mindent megtesz az ő fiáért? Azért, hogy az ő élete az mégis teljes élet. Bár mi nyomorékok vagyunk, de mégis mindent megtesz azért, hogy örüljünk. És mennyire kell nekem, mint földi édesapának valahogy így helytállnom az én családomba. Milyen távol vagyok én ettől az apától, de szeretnék ilyen jó apa lenni. Te is ilyen apa szeretnél lenni, ilyen nagyszülő szeretnél lenni? Akihez odaszalad a gyermeked, odaszalad az unokád, és azt mondja, papa, olyan akarok lenni, mint te. Ez csak rajtunk múlik, hogy ilyennek mutatjuk-e be Isten. Az Ószövetségnek van egy utolsó verse. Nagyon érdekes, hogy hogyan zárul le egy egész szövetség, egy egész fejezete az üdvtörténetnek. Azt mondja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét pedig az atyákhoz. És amikor az új szövetség elindul, rögtön a Lukács evangéliuma elején ugyanez az ige hangzik el, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyához. És itt Jézus szolgálatáról beszél bemerítő János, aki arról beszél, hogy az ő szolgálatának az egyik célja, hogy az apáknak a szívét a gyermekekhez odatéríteni, és a gyermekekét újból az apákhoz. Mert a mai világban ez egy óriási probléma, hogy generációk szakadnak el, hogy nincsenek apák, és a gyermekek lázadnak, a gyermekek is rossz példát fognak továbbvinni, és Isten azért is jött, Jézus azért is jött erre a világra, hogy helyreállítsa azt az isteni rendet, hogy az atya szívét oda téríti a gyermekekhez, és a gyermekeket oda az atyákhoz. Ez egy csodálatos munkája az Istennek. De hadd mondjam el, hogy nem csak a családban van szükség atyákra, hanem a gyülekezetben is. Atyai szívű vezetőkre. Olyanokra, akik nem csak hatalmat éreznek, mikor bekerülnek valami pozícióba, és most már én vezető vagyok, már előrjáró vagyok, már most presbiter vagyok, már nem tudom, most már egyházelnök leszek, vagy én vagyok a pápa, hanem atyai szívű vezetők. Olyanok, akik úgy vezetnek, hogy közben, mint a gyermekeiket úgy pátyolgatják, terelgetik, vezetik, tanítgatják. Igazán jó vezető az atyai szívű vezető. Szükség van a gyülekezetbe atyákra, olyanokra, akik oszlopok, akikre felnéznek, és azt mondják, hogy igen, lehet, hogy ebbe a gyülekezetbe vannak problémák, nehézségek, de ott vannak az oszlopok, amik erősek, és amiket oda lehet támaszkodni. Ezen kell imádkozni és munkálkodni, hogy mi, akik most vagyunk vezetők, most töltsük be ezt a hivatást, és már nevelni a következő generációt, azok, akik majd ezt tovább fogják vinni. Az erős oszlopokat, az atyákat. Meggyőződésem, hogy attól erős egy gyülekezet, hogyha atyák vannak benne. Ilyen atyai szívű emberek. De mit jelent Isten fiának lenni? Ugye mit jelent atyának lenni, azt már tudjuk. Isten fiának lenni azt jelenti, hogy helyes önértékelés. Tudom azt, hogy ki vagyok. Tudom azt, hogy Isten gyermekeként nekem nem lehet kisebbrendűségi érzésem. Ebben a világban nagyon sokan küzdenek arra, hogy ó, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég vékony, engem senki nem fog szeretni. Isten gyermekeként tudom azt, hogy a leghatalmasabb Isten az, akinek én a gyermeke vagyok, és aki szeret engem. És nem szabad, hogy leértékeljem magamat, hogy értéktelennek lássam az életemet, mert valaki értem meghalt a kereszten. Valaki engem nagyon értékesnek tartott. Akkor ez egy helyes értékelést jelent az ember életébe. Egy megváltozott viszonyt jelent az Istennel, mert hiszen az ember, míg meg nem tért, újjá nem született, addig az Isten számára egy Isten, egy Úr, egy valaki, akitől félnem kell. És amikor Isten gyermekévé leszek, akkor már nem félek, nem kell félnem az Istentől, hanem bizalommal járulhatok ő hozzá. Egy megváltozott viszonyom van az Istennel. Örökséget jelent Isten gyermekeként lenni. Elő is vannak igeversek, hogy milyen gazdag a mi örökségünk. Ezt az örökséget elsősorban nem itt a földön kapjuk meg, bár nagyon érdekes, hogy a fiú a történetben ezt az örökséget akarta kikérni. Ő már itt a földön akarta azt az örökséget, és azt tékozolta el. Hát testvérek, a mi örökségünk persze itt a földön is kapunk, de az igazi örökségünk az csak majd oda át lesz. Látjuk-e magunk előtt azt a hatalmas örökséget, amit az Isten készít, Jézus készít számunkra. És lehet, hogy itt a földi életben nem én vagyok, nem szereplek a Magyarország 100 leggazdagabb emberek között. Nem tudom, valaki van ezen a listán? Itt szerintem nincsen. De talán nem is célunk ez, igaz, hogy szerepeljünk ezen a listán. Nincsenek milliárdjaink, de a mennybe. Hát ott gazdagok vagyunk. Sőt, azt mondja Jézus, hogy gyűjtsetek kincseket a mennybe. Hogy lehet oda még gazdag, még többet, hiszen jó befektetés ez, az senki nem veszi el tőlünk ezt az örökséget. Ez is Isten gyermekeinek az előjoga. Szellemi tekintélyt is jelent Isten gyermekének lenni ebben a világban, képviselni azt az Istent, aki az én Uram, az én Atyám, és ezért ezzel a szellemi tekintéllyel járunk, és a sátán erőivel szembe is képviseljük az Istennek a tekintélyét. Ez egy fontos felismerés, a szellemi harcban egy fontos igazság. Ugyanakkor a kötelességünk az a tisztelet, az Isten felé, az Atyánk felé kifejezni folyamatos. Ezért vagyunk itt, ezért jövünk az imaházba, hogy a mi mennyei Atyánkat tiszteljük. Isten tiszteletre jöttünk el, hogy a mi mennyei Atyánkat, aki megáld bennünket, aki szeret bennünket, mi most oda jövünk eléje, és tiszteletünket kifejezzük. Nagyon röviden, mert csak ez délután lesz az igazi téma, hogy a tékozló fiúnak éppen az Atyával való kapcsolata szakad meg. És van az életben olyan, amikor az ember eltávolodik az Atyától, és lehet olyan, amikor megszakad ez a kapcsolat az Atyával. És a legrosszabb helyzet. Lehet, hogy a fiú akkor még először úgy érezte, hogy na most milyen szabad vagyok, mennyire jó az életem, hát most annyi sok pénzem van, azt csinálok, amit akarok, nem szól bele senki az életembe. De abban a pillanatban, hogy elszakadt az Atyától, elkezdett az élete lefelé menni. Testvérek, a mi életünkben is ez az igazság és ez a dinamika, hogy amennyire eltávolodok én Istentől, annyira kezd egyre inkább lefelé menni az életem. Lefelé menni az én kapcsolataimban, a családomban, a munkámban, az anyagiakban, elkezdek lefelé menni. És hadd kérdezzem meg, hogy az életedben jelenleg mi az irány? Egyre közelebb az atyához, ott az atyai házban, nem csak, ez Pintér Béla szokta mondani, hogy nem csak haza kell menni, hanem otthon kell maradni. Mert sokan mindig ilyen tékozló fiúk, akik hazamennek, kicsit örülnek, de aztán megint elmennek otthonról. Aztán megint hazamennek, mert van egy jó konferencia, vagy valami, de nem csak hazamenni, otthon is maradni. És aztán élvezni az atyának a jelenlétét, és örvendezni az atyai házban, hogy ez fontos az életünkbe. Vajon most otthon vagy-e? Otthon vagy-e az atyánál? Az atyai házba? Vagy éppen mész hazúról el? Éppen távolodsz a te szívedben? Lehet, ez most nem látszik, mert ott ülsz a helyeden a padba, senki nem látja, csak te meg az Isten, hogy milyen közel vagy az atya szívéhez. Gyertek haza. Azt üzeni a fiú az apának, hogy kell nekem a pénzed, de te nem kell lesz. Az örökség kell, de te nem kell lesz. Milyen rossz az, amikor valaki így gondolkodik az Istenről, hogy kellenek az áldásaid, az jöhet, imádkozok, hogy segíts meg itt, segíts meg ott, de te nem kell lesz. Te nehogy beleszólj az életembe, a kapcsolataimba, hogy kivel béküljek ki, hogy mi az, amibe változnom kell. Nehogy már beleszólj, de kell az áldás. Ez egy nagyon rossz állapot, amiben a tékozló fiút látjuk. És csak annyit, hogy mit látunk, és mit tanulhatunk a példázatbeli apától, hogy elengedi a fiút. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy jobb lett volna, hogyha azt mondja a fiának, hogy nem mész sehová. Igaz? Megtehette volna az apa? Nem mész sehová, itt maradsz. Vajon jobban szerette volna el a fiú az apját, hogyha ezt csináljon? Valószínűleg nem. Az mennyei atyánk is így van velünk, hogy engedi azt, hogy rosszul döntsél. Ez is az ő tisztelete az ember felé, hogy megengedi nekünk azt, hogy elmenjünk hazúról. Megengedi azt, hogy ne foglalkozz a Bibliával, megengedi azt, hogy bűnöket kövessél el, megengedi. Ugyanakkor persze elmondja, hogy ha ezt teszed, majd ennek meg lesz a következménye. És meggyőződésem, hogy miközben elengedi a fiút, a szíve szakad bele. El tudjátok ezt képzelni? A szíve szakad bele ennek az apának, hogy lehet, hogy többé nem látom ezt a fiamat. Nem a pénzét sajnálja, nem az a fontos. A kapcsolat. Tudjátok, tessék, sokkal fontosabb a kapcsolat, mint a pénz. Az már baj, mikor a pénz az fontosabb lesz, mint a kapcsolat. Ennek az apának fontosabb a fiú. És most elengedi. Nem tudom, átéltetek-e már ilyet szülőként, hogy elengedni a gyermeket, amiben belefájdul a szíved. Hogy tudom, hogy most rossz döntést hozol, de én elengedlek. De imádkozom, érted? Mert nem csak elengedi a fiút, hanem várja a fiút. Nagyon rossz az a hozzáállás, amikor néha láttam egy-egy családnál, amikor a gyermek kiment a világba, az volt a reakció, hogy akkor most megszakítunk minden kapcsolatot, most már nem foglalkozunk veled, ide többet haza nem jössz, mert szégyeljük, amit tettél. Ez egy nagyon rossz hozzáállás. Még egy gyülekezetbe se tehetjük meg, hogy valaki azt mondja, hogy most kimegyek a világba, és mi azt mondjuk, hogy jó, ő ezt döntötte, ide többet nem jöhetsz vissza. Ez az apa folyamatosan várja a tékozló fiút. Folyamatosan. És valószínű, hogy nem csak egyszer megy ki nézni a határt, hogy jön-e már, hanem lehet, hogy minden nap szemléli, jön-e már. Vajon most el fog-e jönni az a tékozló fiú? Vajon jön-e most vasárnap? Itt lesz-e? Én várom. És amikor jön, akkor nem azzal fogom kezdeni, hogy na, mit csináltál? És rögtön jövök a szemrehányásokkal, és rögtön jövök a vágyaimmal. Ez az apa megtanít minket arra, hogy hogyan várjuk azokat, akik rosszul döntöttek. hogy akik nem úgy, ahogy mi szerettük volna. Mert ezt lehet, hogy szülőként néha ezt meg kell, hogy éljük, hogy a gyermekeink nem úgy döntenek, ahogy mi szeretnénk. És mi akkor is szeretjük, és még akkor is várjuk. És kimondani azt a gyereknek, hogy tudod, bárhogy is döntesz, bármit is fogsz csinálni, én akkor is az apád vagyok. És ide mindig hazajöhetsz. És hogyha drogos leszel, ha homoszexuális leszel, én akkor is az apád vagyok. És akkor is imádkozni fogok érted. És én még akkor is szeretlek. Na, ilyen az atyai szív. Valami ilyesmit lehet tanulni. Hogy visszafogadja a fiút. Ez is egy csodálatos dolog, amit látunk ettől az atyától, hogy még csak végig se engedi mondani azt a bűnbánatot, amivel készül a fiú. Rögtön átöleli. És nem úgy öleli át ezt a fiút, hogy azt mondja, hogy fiam, menj először mosakodni, kicsit tusoljál le, mert most büdös vagy, most jöttél a disznóktól, szagod van, koszos a ruhád, aztán majd utána jön az ölelés, hanem még úgy öleli át az apa a fiút, hogy még büdös és koszos. Mi néha úgy öleljük, vagy úgy akarjuk átölelni, hogy na majd most megnézzük. Tehát most először változzál, bejöttél a gyülekezetbe, most tedd le a cigit, most tedd le ezt, most ne, most, majd ha megváltoztál, akkor majd szeretni fogunk. Na nem ilyen az atyai szív. Az atyai szív az, hogy még úgy, ahogy jöttél. Amint vagyok, úgy jövök. Ezt is énekeltük. Hát csak így tud jönni a fiú, sehogy máshoz. És aztán majd, amikor az atyai szeretetet megtapasztalja, hát utána majd változik. Ez is benne van ebbe a történetbe. Nem kárhoztatja a fiút, nem mondja azt, hogy fiam, jó, amit csináltál, most azért ennek megvan a következménye, és ezt örökké fogom neked mondani, hogy mit tettél. Nem kárhoztat. És visszaadja a teljes méltóságát, vagyis mindent, amit elveszített. Valami ilyesmit tanulhatunk, amit magunk is átélünk az Istennel való kapcsolatunkban, mert délután majd kicsit bővebben, de amit mi is megélünk a gyermekeinkkel, a ránk bízottakkal való kapcsolatban. Hát a befejező kérdések, ezt már nem biztos, hogy ismered, vagy el tudjuk olvasni. Ismered Istent, mint mennyei atyát? Ő a te mennyei atyád? Milyen a kapcsolatod vele? Most jelenleg úgy vagy itt, mint aki az atyai házban éppen azt tapasztalod, hogy az apa fölemel úgy az arcához, és mosolyog rád, és azt mondja, itt az én fiam, itt az én gyermekem. Vagy éppenséggel most olyan messzire vagy már tőle, lélekbe, szellemileg, hogy ideje lenne hazaindulni. Ha pedig apa vagy már, akkor hogyan vagytok a családban, mint apák? Atyák vagytok, akik úgy gondolkodtak a gyermekeitekkel, unokáitokkal, hogy ezeket a, mint amit az atya tesz velünk emberekkel, azokat teszitek ti a családotokba, mert szükség van. És hát férfiak, atyák vagyunk-e, vagy vagytok-e már a gyülekezetbe? Céle? 40-50 hívőség év után már atyákká nőttetek-e? Vagy még mindig ott tartunk, mint ahol, amikor megtértünk, vagy lehet még rosszabb? Már 50 éve igét hallgatunk, és még mindig nem lettünk atyák. Hát az hogy van? Akkor valami baj van, valószínűleg nem az igével, hanem a szívemmel, hogy nem akarok, nem engedem, hogy formáljon az én atyám. Legyünk atyák, atyai szívű emberek, családban, gyülekezetben. Amen. Most kérném az énekkar, de hát sajnos nincsen énekkar vezetők, de reméljük, hogy jövő héten már lesz majd. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Hogyha van imádsága a szívünkön, és szeretnénk egyrészt megköszönni a mi mennyei atyánknak, hogy ő a mi atyánk, aki tökéletes atya, aki így szeret bennünket. És imádkozzunk magunkért, a családjainkért, a gyülekezeteinkért, atyai szívű atyákért. Néhányan hangosan imádkozzunk. Úr Jézus, én köszönöm neked, hogy eljöttél erre a világra azért, hogy bemutasd nekünk az atyát, és odavezess bennünket az atyához, és köszönjük neked, hogy megismerhettük általad Istennek a valódi természetét. Szeretnénk, Uram, ebbe gyönyörködni, és szeretnénk valóban kiáltani te hozzád a lélek által, hogy Abbá, Atya. És köszönjük neked, Urunk, hogy hogy te nem úgy tekintesz ránk, mint fattyakra, nem úgy, mint a te gyermekeidre, akit néha nevelsz bennünket, néha keményebben, de mindig szeretettel. És köszönjük, hogy tanítasz, köszönjük, hogy védesz bennünket, hogy örökséget adtál nekünk. Urunk, segíts nekünk mindig ezekre az igazságokra tekinteni az életbe, és mindig kifejezni feléd a mi tiszteletünket, az, hogy mennyire fontos vagy számunkra. Imádkozom, Istenem, azokért, akik itt a teremben még nem a te gyermekeid. Te tudod azt, hogy kik azok. Kik azok, akik csak névlegesen keresztények, és kik azok, akik már újjászületetten az örökség, örök élet reményében vagyunk együtt. Arra kérlek, Istenem, hogy aki még nem a te gyermeked, érítsd meg az ő szívét, és hívd haza őt az atyai házba. És hogyha vannak olyanok, akik már megtértek, de mégis eltávolodtak tőled, akár a saját dolgaik miatt, vagy csak az élet sodorja őket, és sodródnak az élet dolgaival, kérlek Istenem arra, hogy hívd őket is újból haza, hogy hazaérkezve újból megtapasztalják a te kegyelmedet, és megteljen az ő szívük örömmel, szeretettel, békességgel, hittel. Tedd ezt velünk, ezt a csodát ezen a délelőttön, és folytasd, Uram, egész napon és az életünkön át. Amen. Amen. Isten tiszteletünk végén nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hirdetném azt, hogy most az Isten tisztelet után egy rövid szünetet fogunk tartani, amikor majd a vendégeket elbocsátjuk, és csak a gyülekezet marad majd együtt, mert gyülekezeti tanácskozást fogunk majd tartani. Ígérem, hogy nem lesz nagyon hosszú, tehát a délutáni Isten tiszteletig mindenképp végzünk, de szerintem korábban fogunk majd az egy ebédre haza tudunk majd érkezni. De hívom és várom szeretettel délutánra, 5 órára ugyancsak a testvéreket. Kint lehet, hogy rekkenő a hőség, itt nagyon kellemes a klíma, úgyhogy már csak azért is jöjjünk el, hogyha otthon nagyon meleg van, akkor itt legalább egy kicsit hűsölhetünk, de az Isten igéje is felüdítő számunkra, tehát 5 órakor Isten tiszteletet tartunk. Szerdán 6 órától Biblia óra, aztán szombaton egy különleges ifjúsági alkalom lesz, eltérően a kiírtól, ugyanis 5 órától kezdődik majd a kerületi ifjúsági óra, ami egy évzáró ifjúság lesz, majd a kerület ifjúságaival együtt leszünk majd, és így lesz majd egy tanítás, éneklés, és aztán valamilyen sütögetés is lesz majd, így szervezzük majd a jövő szombatot. Tehát így jegyezzétek meg, fiatalok, hogy nem 17:30, hanem 17:00 kell majd jönni, vagy kicsit még korábban. És jövő vasárnap is szokott rendszerint 9 órától, imaóra 10-től és 17 órától istentisztelet. És a Puskás család jövő héten utazik Amerikába rokonokhoz, úgy tudom, hogy ez minden évben így szokott lenni, és így Roberttal beszélgettünk, ő nagyon sajnálja, hogy a mai nap nem tud itt lenni, mert családi rendezvényük van, de kérte, hogy mindenképpen köszönjek el az ő nevükbe, és kéri a gyülekezet imatámogatását, és majd augusztus végén fognak hazaérkezni, és majd újból itt közöttünk lenni. Köszönjük a testvéreknek a családbarátnapra hozott süteményeket, és köszönöm a testvéreknek a szolgálatát, a nagyon áldott napunk lehetett, körülbelül 400-an, vagy talán még annál többen is lehettünk együtt. Gratulálok a csapatunknak a főzőversenyen elért jó eredményért. Majd jövőre mi leszünk az elsők, úgyhogy most már sok a második hely, most már kell az első hely. Most majd célgyűjtést fogunk tartani, ahogy a múlt héten hirdettük, és a célgyűjtésünk a Tahi gyermektábornak a támogatására fog majd menni, tehát az adományaikat most erre fogjuk elhelyezni. Ahogyan a istentisztelet elején hirdettük, hétfőtől egészen péntekig angol tábor lesz majd itt az imaházunkban. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért. Akik pedig részt vesztek, legyetek mindig pontosak és időbe érkezzetek. A gyülekezeti táborra, ami július 8-tól 13-áig lesz, még mindig lehet jelentkezni Bacsáni Hajnal Ibolyánál és Tótné Kenéz Illikó testvérnőnél, és a kerületi gyermektáborra, ugye, ami július 22-től 27-ig lesz, Hajnalné Gál Edina testvérnőnél lehet jelentkezni. Van-e valakinek még köszöntése, hirdetése? Igen? Gyere csak! De...
Én csak szeretném hirdetni, hogy újból lesz Continental Singers koncert augusztusban. Ez már most harmadik éve, hogy meg tudjuk azt úgy szervezni, hogy a Csabai Pünkösdi kisgyülekezet vállalja a koncertnek a szervezését és az ebédeltetését a énekeseknek. És úgy szoktuk csinálni, hogy mi pedig bevállaljuk azt, hogy megvacsoráztatjuk a drága csapatot, elszállásoljuk és reggelivel haza, vagy nem is haza küldjük őket, hanem a következő koncert helyszínre. Úgyhogy ebben várom a segítségét a gyülekezetnek. Újból lehet jelentkezni arra, hogy elszállásoljuk ezeket az énekeseket. Ez egy nagyon drága szolgálat, ami szintén nem hiába való, és nagy örömmel jönnek a fiatalok, illetve a fiatalos felnőttek Gyulára, és mindig hálásak voltak eddig a két alkalommal, nagyon jó ellátást kaptak. Tehát azt gondolom, hogy Gyula az abban, hogy egy nagyon jó vendégváró gyülekezet vagyunk, én úgy gondolom, és ezt szeretnénk most is megtapasztaltatni ezzel a csoporttal. Úgyhogy aki szeretne szállást biztosítani, az jelentkezzen nálam. Tehát a koncert augusztus 16-a pénteken lesz. És fiúkat, lányokat kell elszállásolni, és minden szálláshelyen minimum 2 fő, tehát 2-nél kevesebbet nem szállásolunk el, tehát egyedül senkit nem küldünk ki családokhoz, csak 2-esével, vagy 3-asával, 4-esével, illetve olyat, hogyha nem sikerül összehozni a szállást, mert hát ilyen 24 fő körül lesz a csoport, akkor tavaly is nagyon jó megoldásnak bizonyult az, hogy a fiatalok itt aludtak az ifis részen, egy 5-en, 6-an, 7-en, ahogy fértünk, és Klári volt olyan drága, hogy vállalta, hogy idejött, vacsorát kaptak, reggelit kaptak, és ez így is nagyon jó volt, úgyhogy bármit meg tudunk oldani, csak tudjuk ezeket a fiatalokat elszállásolni, úgyhogy köszönöm, hogyha segítetek ebben, úgyhogy szóljatok e-mailen, Facebookon, vagy ha találkozunk személyesen, hogy minél hamarabb meglehessen ez a lista, mert aztán le kell adjam, hogy akkor tudják biztosan, hogy jöhetnek, és várjuk őket szeretettel. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, ahogy Tünde kijöttél, eszembe jutott, hogy pénteken pedig várjuk a segítőket a tréningre. Hány órára érkezünk? 10 órára várjuk a segítőket, akik gyermekhéten fognak majd szolgálni. Van-e még valakinek hirdetése, köszöntése? Igen? Köszönjük szépen, örülünk, hogy eljöttetek, és jó pihenést kívánunk. Aztán, ha hazatértek, akkor küldjük a köszöntésünket az újpesti gyülekezetbe. Hogyha nincsen más hirdetés vagy köszöntés, álló éneket keressünk ki, és azt fogjuk majd énekelni, az most nem fontos, ha mi leesett. A 127-es számú éneket énekeljük, az ének címe Áldott Orvos. Fennállva énekeljük az éneket, és közben tehát célgyűjtést tartunk, a adományainkat tehát a Tahi tábornak a támogatására fogjuk adni. Álljunk fel, és így énekeljük az éneket. Yeah. Végezetül, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Amen. Az Úr közel.